Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvérem, azt az Ószövetség ige verset, amit erre a mai alkalomra választottam. Megírva találjuk Malakiás könyvének 3. fejezetében, a 10. versben a következőképpen. Ezt mondja az Úr Izrael népének: hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen elesség a házamba, és így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura. Meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőséges áldást árasztok rátok. Amen. Kedves testvéreim, hogy már többször említettem, a elmúlt heti és a mai igehirdetés nagyon szorosan összekapcsolódik, és még jöhetne utána néhány igehirdetés ugyanerről a témáról, de most kettőbe szeretném összefoglalni mindazt, amit az Úristen a szívemre helyezett. De most egy kicsit szeretnék nagyon röviden visszatekinteni azok számára, akik vagy nem voltak itt, vagy nem nézték meg az előző Isten tiszteletet, mert erre szeretnék tovább építkezni majd. Az elmúlt alkalommal arról beszéltem kezdésként, hogy bár mi sokszor szemérmesek vagyunk, és darásfészeknek érezzük azt, hogyha anyagiakról kell beszélni, de a Biblia az mentes ettől. Megnéztem, kimutatták, hogy 500 igehely szól a Bibliában az imádságról, és 2350 pedig az anyagiakról. Közel 4-szer annyit beszél a Biblia az anyagiakról, és nem azért van szó, mert Isten anyagias lenne, vagy az ő népe anyagias lenne, hanem azért, mert éppen az anyagiakon keresztül lehet leginkább megnézni Istenhez való viszonyunkat. Nem véletlen, hogy az oltár előtti igében ezt a verset is mindig hozzáveszik ahhoz, hogy ne aggódjatok az életért, hogy előtte ott van, hogy senki sem szolgálhat két úrnak, vagy az Istennek, vagy a mammonnak. És utána beszél Jézus arról, hogy miért fontos az Istennek szolgálni. Jézus 38 példázatából 14 az anyagiakról szól. Látszólag, mégsem arról, ugye az elmúlt héten a talentumok példázata volt előttünk, ahol látszólag arról van szó, hogy ha kaptál 10 talentumot, mennyit adsz vissza, de sokkal inkább háláról van szó, bizalomról van szó, ahogy erről ma is szeretnék ma szólni. Aztán szó volt arról, hogy milyen nagy kísértés tud lenni a anyagi dolgok az embernek az életébe. Elég Pál apostolra utalni, aki a Timóteushoz írt levélben ezt írja: mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme, amely után sóvárogva egyesek eltévejettek a hittől, és sok fájdalmat okoztak önmaguknak. És mivel fejeztük be, hogy az ember életében, köszönöm már, hogy is ilyen mozgós kedved, vagy van a padban víz, ha idehozod, megköszönöm, mert kicsit rossz a torkom. Azzal fejeztük be, hogy a pénz az cél, vagy eszköz az ember életében. És ez nagyon van mindegy. A cél azt jelenti, hogy az a célom, hogy minél több legyen belőle. Köszönöm szépen. Remélem, nem verem le. Tehát a cél akkor az a lényeg, hogy minél több legyen belőle, és csak gyűjtök. A eszköz akkor pedig arra tudom felhasználni, hogy örömet okozzak másoknak. És ez tőlem függ. Tőlem függ, hogy hogyan állok az anyagiakhoz, hogy hogyan tekintek ránk. És valahol itt szeretném felvenni a fonalat, és itt szeretném folytatni. Amiről szólni szeretnék először, hogy a középpontban mindig az Istenhez való viszonyunk áll. A visszaadás, a bizalom és az elégedettség. Az első az a adásnak és a visszaadásnak az áldása. Valamiről lemondani mindig nehéz. Ami már ott van a lakásunkban, ami már ott van a garázsunkban, ami már ott van a pénztárcánkban, az úgy igyekszünk ragaszkodni. És nincs is ezzel baj, hiszen lehet, hogy egy hosszú élet munkája van mögötte, talán lehet, hogy a szülők, nagyszülőknek a munkája van mögötte, és meg is dolgoztunk érte, így nem könnyű kiengedni a kezeink közül. Az egészen apró dolgokban lehet látni a gyermekeknél, most, hogy nincsenek itt, elárulhatom, nem egyszer van, hogy egy-egy gyermek elfelejti elhozni a toltartóját, és a másiktól próbál kérni, de a másik szintén félve ad oda egy ceruzát, odaadom, de azért szeretném, ha vissza is kapni, meg add is gyorsan vissza, és még én is figyelek, hogy gyorsan visszakapja az óra után, nehogy ebből gond legyen. Nem gonoszság van emögött, csak az, hogy szeretjük megőrizni a miénk. És ez valóban így van, és ilyen az ember. De az egész kereszténység arról szól, hogy kell egy szemléletváltozás az életünkből. Hadd mondjak egy példát. Most azt mondanám bárkinek, hogy figyelj, adok neked 1 millió forintot. annyit kérek, hogy ebből 100 000 forintot szánj jótékony célra. Ki az, aki azt mondaná, hogy ezt így nem fogadom el? Azon mindenki örülne, hát persze. Most ha így nézünk az életünkre, hogy Uram, én tőled kaptam az egészséget, a tehetséget, minden. Nem az enyém. És persze, hogy valamit továbbadok örömmel. Akkor egészen máshogy látjuk ezt a kérdést. Csak valahogy, ami jön ajándékként, egy idő után úgy rákerül a mi nevünkre, és onnantól kezdve olyan nehezen folyik sokszor tovább. Az első korintusi levélben Pál apostol ezt a kérdést teszi fel, mert ki tesz téged különbé? Mit van, amit nem kaptál? Ha pedig kaptad, miért dicsekszel, mintha nem kaptad volna? Ha mi hisszük, hogy Istentől kaptuk az életünket, az egészségünket, Istentől kapunk időt. Valaki ennyit, valaki annyit, és egész megrázó volt, Vekerlé mondta egy testvér, hogy az elmúlt héten temették egy viszonylag közeli rokonát, aki 33 esztendésűen halt meg tüdőembóliába egyik napról a pillanatra, sőt, egyik nem is egyik napról, egyik pillanatról a másikra. Mi már ne sokkal többet kaptunk. Mire használtuk? Ez ajándék. Ahogy mindaz, amit Istentől kapunk. És egészen más így nézni ezekre a dolgokra. Persze valaki szívesen ad, hogy mondjak el egy történetet, tudom, hogy itt senki nem ilyen, de nekem volt ilyen az életemben, amikor valakit meglátogattam, sétálgattunk a kertben, ott volt egy nagy almafa, már rengeteg alma lehullott, és ilyen szívélyesen kínálta az almát, hogy szedjen belőle lelkészőr nyugodtan, úgyis a disznóké lesz. Hát mondom, köszönöm, szívesen szedek, de ugye nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy az ember örömmel ad, és valóban ő is úgy fogta föl, mint felesleget, csak hát a felesleggel nem tudott feltétlenül jól élni. Hadd mondjak erre egy pozitív példát. Van egy ember, akinek az élete középpontjában a pénz van. Mert ez a legfontosabb. És egyszer találkozik Jézussal, nem tudjuk, miről beszélgetnek, de megváltozik az élete. Egyszer csak azt érzi, hogy én egy megajándékozott ember vagyok. És ezt az embert úgy hívják, hogy Zákeus. És mit csinál Zákeus? Zákeus pedig odaállt az Úr elé, és ezt mondta, Uram, íme vagyonom felét a szegényeknek adom, és ha valakitől valamit törvénytelenül elvettem, a négyszeresét adom vissza annak. Jézus így felelt neki, ma lett üdvössége ennek a háznak, mivel hogy ő is Ábrahám fia. Vagyis amikor rájött Zákeus, hogy én megajándékozott vagyok, ennél még sokkal többet kaptam, akkor tesz egy ilyen lépést. Ugye a zsidó törvényben az volt írva, valakit becsapott, a dupláját kellett visszaadni, ő visszaadta a négyszeresét. Mert ennyire így gondolta, hogy ez a pénz, ami jött, ez hadd menjen át rajtam, és hadd menjen oda másokhoz, és hadd kerüljön vissza még a jogos tulajdonosokhoz is, akár négyszeres áron. Nagyon sokan idáig eljutnak. Azt mondják, hogy igen, örömmel adok, de aztán eszükbe jut valami. És ez a következő lépés, ez a bizalom iskolája. Hogy jó, most adok, de nem fog-e nekem ez holnap hiányozni? Ott van-e bennünk az a fajta bizalom is, hogy nem csak eddig kaptunk, hanem ezután is kapni fogunk. Hogy ezután is Isten gondoskodik rólunk. Egy amerikai keresztény ezt mondta, ironikus, hogy bár a dolláron az Istenben bízunk felirat áll, mégis a pénzünket bízzuk a legnehezebben Istenre. Bízunk benne, és köszönjük, amit adott, de adni fog-e holnap? Átéljük-e azt, hogy holnap is meg lett. És ezért kértem Zolitól, hogy ezt az igét olvassa fel, mert ebben ez van. Azt mondja Jézus, elég minden napnak a maga baja. Isten holnap is gondoskodni fog róla. És Isten egészen különös módon tanította meg erre a bizalomra Izrael népét. Képzeljük el, hogy a pusztában vándorolunk. Ott egy teljesen reális esély az éhhalál, az, hogy szomjan halok, hogy megcsíp valami. Nagyon veszélyes környezet. És azt mondja Isten Izrael népének, hogy adok nektek enni. És mindannyian ismerjük talán a mannának a történetét, amikor az égből hullik ez a táplálék, de Isten azt mondja, hogy mindenki csak annyit szedjen, ami a mai napra elég. Mert, ezt olvassuk, voltak, akik hattak belőle másnapra is, de megkukacosodott és megbüdösödött. Azt mondta, bíz bennem, hogy holnap is kapsz. Isten nem tudott tartós mannát készíteni. Minden hatósága kimerült abba, hogy ilyen egynapos mannát tudok csak csinálni, de hát ilyen jó kis mirelitet nem, ami sokáig elég. Nem. Hanem azt mondja, hogy bízzatok bennem holnap is. Meg fogjátok kapni. És ez egy nagyon-nagyon hangsúlyos dolog, és erről szólt az az ige, amit felolvastam. Azt mondja maga az Isten, próbáld ki! Hozzátok be a raktárba az egész tizedet, hadd legyen eleség a házamba, így tegyetek próbára engem, mondja a seregek ura, meglátjátok, hogy megnyitom az ég csatornáit, és bőségesen áldást árasztok rá. Milyen ritka ez, és pont ezt mondjuk, hogy ne kísérsd az urat, a te Istenedet, az arról szól, hogy ne próbálgassuk az Isten. Meg Jézus is visszautasítja, amikor a kísértő azt mondja, hogy ugorjon le a templom párkányáról, tedd próbára az Isten. Az Isten mondja azt, tegyél próbára engem. Ígéretés után Vekerlén odajött egy férfi, aki nem sok-sok, de azért az átlagnál több gyermeket nevelt, föl 5 gyermeket, és azt mondta, hogy Laci, nehéz időben, kommunista időben, tényleg nem egyszer volt olyan, hogy nem volt másnap mit ennünk. És bejött a főnök, és azt mondta, figyelj, ezt a jutalmat 2 héttel előbb kiosztjuk, tessék. És azt mondta, hogy ő tényleg átérte és megtapasztalta ezt, hogy másnap is gondoskodik róla az Isten. Amellett, hogy átéljük ezt a szemléletváltozást, nagyon fontos, hogy a bizalom iskoláját is végigjárjuk. Mindig nagyon szépen igyekszünk énekelni, és nem biztos, hogy mindig átgondoljuk, hogy mit énekelünk. 93. ének 4. verszaka, rábízom életem, rábízom testem, lelkem, s amit csak tőle nyertem, mit ő akar, legyen. Tényleg rámerjük-e így bízni Istenre? Azt, hogy holnap is szeretni fog, és holnap is gondoskodik rólunk. És ha mindez megvan, akkor egy terület van még, ahol a Szentlélek munkáját, meg Isten munkáját keresztbe tudjuk vágni, ez pedig a megelégedetlenség. Egy olyan világban élünk, amikor mindig mindenből szebb, jobb és újabb kell. Egy örök példám az, hogy ma már senki nem vesz telefont azért, mert elromlott, hanem megjelent egy új. És annak a telefon, aminek a gyermek még karácsonykor örült, az már nagyon réginek tűnik, mert a reklámokban lát egy újat, és boldogtalanná válik, mert nem az övé. És így megy ez az embernek az életében végig. Mindig van egy ilyen még többre vágyás. És Isten azt mondja, hogy akkor leszel valóban elégedett, ha örülni tudsz annak, ami van, amit most kaptál. És ez a tiéd, örülj neki. És ne engedd, hogy egy ilyen állandó elégedetlenségbe legyen beletörgetve az életed. Így fogalmaz egy lelkész, nem megelégedettként születünk, ezt tanulnunk kell, de a velünk született elégedetlenség leküzdése nem zárja ki a belső ambíciókat. Ez nem jelenti, hogy ne legyenek vágyaink, ne akarjunk semmit fejlődni. Ne akarjunk akár anyagilag is fejlődni, nincsen ezzel semmi baj. Csak mi a cél, mi a motiváltság? És tudunk-e mindig örülni annak, ami éppen van? Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. És látjuk, hogy bár elvileg anyagiakról van szó, de itt teljesen más, ami a középpontban. Az Istenhez való viszonyunk, a bizalmunk, a megelégedettségünk, az életváltozásunk és ezek a dolgok. De azért van egy kérdés, ami újra és újra fölmerül. De mégis mennyit adjak? Valaki mondja már meg, hogy egy jó keresztény mennyit adakozik. De sokakban ott van ez a vágy, nem fogom megmondani. Mózes 3. könyvében az Ószövetség népe számára le van írva egy nagyon fontos törvény, ez a tizednek a törvénye. A tized arról szólt, hogy amikor Izrael törzsei letelepedtek, akkor volt egy törzs, amelyik nem kapott földterületet, hanem feladatot kapott. Azt mondta Isten a lévitáknak, lévi leszármazottjainak, a ti feladatotok, hogy a templomi szolgálat megfelelően menjen. A ti feladatotok, az áldozatbemutatás, ti feladatotok az, hogy tisztaság és rend legyen, korábban még a Szent Sátorban, utána a templomban, hogy minden megfelelő módon működjön, akár a zenei szolgálat, ott is volt ilyen, akár a egyéb dolgok. És a közösség azt mondta, hogy mi erre áldozunk. Nekünk ez fontos. És ott nem is feltétlenül pénzben elsősorban, hanem gabonából, musból, olajból, marhából, juhból és egyebekből vitték az emberek a felajánlást. Természetesen, ha valaki nagyon messziről jött, akkor kialakult az, hogy ezt pénzbe is meg tudta váltani. Egyszer megkérdezték Tim Kellert, aki egy nagyon jelentős lelkipásztor volt, elsősorban ilyen nagyvárosi gyülekezetekbeni misszióról híres, erről az egészről, és azt mondta, hogy a keresztények számára nincs rögzítve az adakozás mennyisége, de végig kell gondolniuk, vajon az Ó vagy az Új Szövetség népe részesült a nagyobb áldásban. Ugyanilyen fontos kérdés, hogy Jézus az egész életét adta odaértünk, vagy csak 10%-ot. Ha erre a két kérdésre őszintén szívvel tudunk válaszolni, az adakozás mennyiségét is könnyebb meghatároznunk. Sokszor a nem pénzbeli adakozás, a minőségi idő, a szolgálatad vissza Istennek. Az ő áldása mindennél értékesebb, mi a hála áldozatunkkal tudjuk igazán viszonozni ezt a jólétet, amit Istentől kaptunk. Miért nem mondok összeget? Azért, mert a Biblia sem mond el, és a Biblia egészen másképpen néz erre a történetre. Bizonyára sokan ismerik azt az eseményt az evangéliumokban, amikor Jézus ül tanítványaival a nagy templommal szembe, és a templom előtt volt két persely, abba lehettek bedobni az adományokat. És ezt olvassuk, sok gazdag sokat dobott bele, egy szegény özvegyasszony pedig odamenve beledobott 2 fillért, az a legkisebb pénzt. Jézus odahívta tanítványait, és ezt mondta nekik, bizony-bizony mondom nektek, hogy ez a szegény özvegyasszony mindenkinél többet dobott a persejbe. Mert mindannyian a fölöslegükből dobtak, ő azonban szegénységéből mindent beledobott, amilye csak volt, az egész vagyonát. Tegnap Vekerle telepen a katolikus templomban temettem, és talán már meséltem Simeon és Anna kapcsán arról az idős nénéről, aki szinte tényleg ott lakik a templomban. Nem tudom, hány idős ez a néni, nagyon idős, szerintem 90 fölött lehet, ilyen kötött kis hosszú pulóverben van mindig. Volt ilyen, amikor tényleg a templomba aludt, és pont akkor törtek be, és a betörők szívbajt kaptak, hogy a néni egyszer csak fölkelt ott a padból. És amikor tegnap ott voltam, és a temetési szertartásra váltam a sekrestyébe, azt láttam, hogy a néni előtt volt egy kis szabás minta. Ez a szabás minta egy kisgyermekekre való ilyen, nem tudom, ilyen kis fehér ruha volt, amit rá lehetett adni a gyerekre, így bele tudott bújni, és elején meg egy kereszt volt rajta. És ez a néni ezt ott készítgette, és bejött valaki, most mindegy, hogy ki, aki megnézte, és annyit mondott, hogy hát jó lesz, ez úgyis ki fogják dobni, ahogy kimennek. És lehetett látni azt a szomorúságot a nénnek az arcán, és ezt érzékeltem, akkor oda mentem hozzá, és elkezdtem erről beszélni, mondta, hogy mennyire nagy dolog ez, és elmondta, hogy 1981 óta minden megkeresztelt kisbabának van egy ilyet. És mondta, hogy ő is látta már, amikor egy anya keresztelő után levette, és így összegyűrve zsebre rakta ezt az egészet, és nem érdekelte. De ő ezt azóta csinálja. Körbe varja, vagy hímzi, nem értek hozzá. Erről beszél Jézus. Meg lehet mondani, hogy most anyagilag ez mennyit ér. Jó szívvel készíti valaki. Hogy azok, hogy élnek vele, akik kapják, az megint más kérdés. Valaki nagyon, mondjuk ezt a drasztikusan így foglalta össze ezt a szemléletet, nem mindegy, hogy a kutyádnak dobsz egy csontot, vagy megosztod vele az ebédet. Nem mindegy, hogy valakinek valamit adunk, vagy abból adunk, ami nekünk is fontos, és nekünk is kell, de örömmel adjuk. Nem lehet megmondani, hogy ez kiné mit jelent. Egy dolgot hadd mondjak, ez egy nagyon fontos, nem a mérték a fontos. Az özvegyasszony 2 fillért adott Istennek, és ez az összeg azonban a teljes vagyona volt. Szívből és szeretettel adakozott. A szeretetlen, kényszeres adakozás nem kedves Isten előtt, és nincs rajta áldás. Adakozhatunk időnkkel, tehetségünkkel, szolgálatunkkal. Sokszor megtapasztaltam, hogy Isten a többszörösét adja vissza annak, amit neki adtam. És hogy fejezzem be egy nagyon gyakorlati dologgal. Legyen is gyakorlati vége. A korintusi levélben Pál apostol anyagiakról beszél, és adományokról. És a következőt írja. Szükségesnek tartom tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint a hála áldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány. Pál apostol tud valamit, hogy a mi adakozásunk a sokszor hangulat és érzelem függő. És pénztárca függő. Ha több pénzem van, akkor adok, ha nincs, nincs. Ha jobb a kedvem, adok, ha valami rossz történik, nem adok. És itt azt mondja Pál, a már megígért adományokat. Azt mondja Pál, hogy ne ahhoz legyen kötve a te adományod, hogy amikor oda mennek az emberek az adományért, milyen hangulatban vagy, hanem előre határozd el, hogy mi az, amit te tudsz adni az Istennek. Még egyszer mondom úgy, hogy tudod, hogy mit kaptál tőle. Mi az, amit tudsz adni idődből? Ha kell, írd föl, hogy hetente egy órát, két órát, és keresd meg azt a lehetőséget, ahol Istennek szolgálsz. Mi az, amit tudok adni anyagilag? Nekem van egy kis borítékom a többi ilyen csekkek és egyéb között, amire ez a tized vagy szociális támogatás van ráírva, ebbe szoktam bele tenni, és nem mindig gyülekezeti célra. Lehet, hogy valahol egészen máshol hoz az Isten elén valakit, vagy valamit, akinek tudok segíteni. De döntsd el, amikor kiszámolod, hogy mennyit kell eltenni rezsire, egyéb ilyen dolgokra, mi az, amit erre el tudsz tenni? Lehet, hogy nagyon kevés más számára, de az ott van. És azt tudod, hogy erre van félretéve, és a következő hónapban is erre fogom félretenni. És akkor is, hogyha valami nehézség jön, ez félre lesz téve. És ez szerintem nagyon gyakorlati dolog. Ezért érdemes, és direkt kapcsolom ide, akár feliratkozni templom takarításra is. De direkt nem csak pénzről beszélünk, adunk el az időből. És ha be vagyok írva, akkor eljövök is megcsinálom, és akkor adtam az Úristen. Még egyszer mondom, tudom, mindent kaptunk, értsétek jól. De legyünk ennyire tudatosak akár ebben is. Még egyszer mondom, a szeretetlen kényszeres adakozás nem kedves Isten előtt, és nincs rajta áldás. Viszont ha az ember ezt szívből teszi, akkor hiszem, hogy azon lehet áldás. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt a sok-sok ajándékot, amit tőled kaptunk. Köszönjük az életet, az időt, az egészséget, és hát, hogy soha ne felejtsük, hogy mi csak úgy tudunk adni, ha igazán hálások vagyunk ezekért. Kérünk téged, hogy így fogadd el minden szolgálatunkat. Minden gyarlóságunk ellenére, hát, hogy tudjunk szolgálni, tudjunk adni te neked, a te céljaidra, a te evangéliumot hirdetésére. És te buzdíts fel a mi szívünket, és te munkálkodj a mi szívünkben ezután is. Amen.